Nevében jöttünk a királyi szent trónod elé. Köszönjük, mennyei atyám, ezeket az életeket, akik ma jelen vannak itt ezen az alkalmon. Köszöntünk, Úr Jézus, és köszönjük, hogy adtál örök életet, és köszönjük, mennyei atyánk, hogy megszerezted nekünk a megváltás művét a te drága szent fiad által. Ebben van a mi gyógyulásunk, az örök életünk. Köszönjük, hogy megszabadítottál minket minden bűntől a Jézus nevében, és köszönjük, hogy igazként állhatunk előtted, mennyei atyám. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a mai napon kinyílnak a szívek a Jézus nevében, és befogadják a szent igét. Köszönjük a drága Szent Szellemnek a jelenlétét, az erejét a Jézus nevében, és köszönjük, hogy a szent ige a szívek mélyéig hatul a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a szent igéd az igazság. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy kiszóljuk a szent igédet, és az valóságot ölt az életünkben a Jézus nevében. Megáldjuk az életünket, a családunkat, a családunk minden egyes tagját a Jézus nevében. Köszönjük az életüket, és köszönjük, hogy az Úr Jézus szerint élnek mindannyian a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy egy család lehetünk az Úr Jézus Krisztus testében. És köszönjük, hogy szólhatjuk a szent igét, és ez élő és ható, mely eljut a léleknek, a szellemnek és a velőknek a megoszlásáig. Köszönjük, mennyei atyám, hogy gyógyulások történnek naponta, szabadulások a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy átjár minket a Szent Szellem kenete, a gyógyító kenet a Jézus nevében. És köszönjük, mennyei atyám, hogy kihirdethetjük, hogy egészségesek vagyunk, és azok is maradunk. Szabadok vagyunk, és azok is maradunk a Jézus nevében. És köszönjük, mennyei atyám, hogy az ellenség minden erejét eltaposhatjuk az életünk területéről is a Jézus nevében. Mert a Jézus neve hatalmat adott nekünk, hogy kígyókon és skorpiókon tapadjunk, és az ellenség minden erején és semmi nem árthat nekünk. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a Szentvér oltalmával lefedhetjük az életünket, a gyermekeink, az unokáink életét a Jézus nevében, és köszönjük, mennyei atyám, a kegyelmedet, és még több kegyelmet és bölcsességet kérünk, mennyei atyám. Köszönjük az Úr Jézus szent nevében. Amen.
Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszönjük neked a szabadulásunk napját. Hálákat adunk azért, hogy az Úr Jézus Krisztus átvitt bennünket a sötétség országából a világosság királyságába. Egy rendszerváltás történt az életünkben akkor, amikor befogadtuk az Úr Jézust a szívünkbe. Hálákat adunk, atyám, hogy a te királyságodhoz tartozhatunk, és élvezhetjük a menny áldásait. Megáldjuk mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak. Megáldjuk a gyülekezet minden tagját, hozzátartozóját a Jézus hatalmas nevében. Köszönjük, Úr Jézus, mindazt, amit a kereszten bevégeztél, értünk. Köszönjük, hogy te voltál a helyettesítőnk. És a megváltás minden egyes pontjánál Isten szemében mi is ott voltunk. A megfeszítéstől a feltámadásig. Hálakat adunk, atyám, hogy az Úr Jézus Krisztussal együtt ülhetünk a hatalom királyi székén, és királyokként uralkodhatunk ebben az életben, oly módon, hogy rendeleteket hozunk, és a szolgálangyalok végrehajtják azokat. Hálákat adunk, Atyám, a Te jelenlétedért, a Te dicsőségedért, amely átjárja az életünket, a testünket. Köszönjük, hogy a Te kegyelmed minden napon megújul felettünk, és átvisz bennünket győztesen minden helyzeten. Szólítjuk a mennyből a megoldásukat minden életre, minden helyzetre, Isten akarata és időzítése szerint. És a Zsoltár 91 védelmét árasztjuk ki mindannyiótok felett. És hálát adunk az Úr Jézusnak, hogy a Szent Vér védőburkában járhatunk, kelhetünk minden napon. És a Szent Vér tisztító erejének köszönhetően bármikor beléphetünk Isten szent színe elé, az ő jelenlétébe, az ő tróntermébe, hogy imádjuk őt, magasztaljuk őt, szükség esetén kérjünk tőle segítséget. Köszönjük, Atyám, hogy Te mindig velünk vagy, és mindig számíthatunk az erős karodra, mert megemlékezel a szövetségi hűségedről, és a segítségünkre sietsz. A Jézus nevében, amen. Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntünk benneteket a szabadulás napján. Mert a húsvét a szabadulásunk napja. Az Úr Jézus húsvétkor szerezte meg a szabadulásunkat. Kifizette a megváltásunk árát, azaz visszavásárolt bennünket az ellenség kezéből. És az ő királyságához tartozunk. Kettős állampolgárok vagyunk. Földi országhoz is tartozunk, és a mennybe is van útlevelünk. Bevezetésképpen Reinhard Bonnkétől idézek néhány gondolatot. Micsoda önfeláldozás! Minden, amit Jézus Krisztus tett, értüntette. Neki magának semmi haszna nem származott belőle. Értünk született meg, értünk élt, értünk kísértetett meg, értünk prédikált, tanított és gyógyított, értünk szenvedett, értünk támadt fel, értünk ment fel a mennybe, és értünk fog visszajönni. Soha egyetlen pillanatra nem tett semmit magáért. Minden pillanatát nekünk adta, ajándékba. Ez a Jézus az, aki azt mondja nekünk, jöjjetek én hozzám. Mennek az emberek? Kiárasztjuk a hitünket, hogy lehullik a sötétség lepre a szemekről, és meglátják Isten dicsőségét. Bűneltörlés. Ahhoz, hogy Isten megbocsásson nekünk, nem volt elég, hogy ő mindenható, sem az, hogy végtelenül szeret minket. Igazsága nem engedte meg, hogy szőnyeg alá legyen söpörve a bűn. A bűnökért valakinek bűnhődnie kellett. Mert azt írja az írás, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. A bűn miatt volt szükség a keresztre. Ebben az áldozatban a világ összes bűnét és gonoszságát magához vonzotta, mint mágnes a gombostűt, hogy a kereszt megemésztő tüzében végleg megsemmisítse. És miközben minket arra hívott el, hogy örüljünk az Úrban mindenkor, a mennyei dicséret rövid időre elnémult, miközben mindez történt. Betölti ez a szívedet hálával és örömmel? Amen. Átadom a szót Évinek. Ő fog ma tanítani. Benneteket fogadjátok szeretettel.
Mai napon a húsvétot ünnepeljük a drága Úr Jézusunknak a szenvedését, halálát, győzelmét, a pokolban és a dicsőséges feltámadását, és a feltámadásit, ami nekünk nagyon jó, mert újjászülethetünk, és ebben az életben megszerezhetjük az örök életet. Mai napon mélyebben abba megyünk bele, hogy mi történt a három nap alatt a pokolban. És több mindenről lesz szó, de ez a tanításnak a címe. És ezt a Kenyon könyvéből, a Kenyon tanításaiból merítettem. Húsvétkor a megváltás művének a beteljesítését ünnepeljük, amit elmondtam, hogy magába foglalja a szenvedést, a kereszt halálát, győzelmét a pokolban és a dicsőséges feltámadását. Ha egy szóval akarnánk kifejezni a megváltás művét, az a szeretet szó lenne. Mert a János 3.16 azt írja nekünk, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A húsvét a szeretet bemutatása a kereszten. Isten azért munkálta ki a megváltás tervét, mert annyira szerette teremtményét, hogy vissza akarta szerezni a vele való közösséget. Nincs arra szó, amivel kifejezhetnénk Isten szeretetét, amiért az ő egyetlen fiát feláldozva értünk. Nagyon sokan mondják, hogy milyen Isten ez az Isten, hogy az ő fiát odaadja. De Jézus önmagát is adta, nem csak Isten. Tehát Jézus az élt már a megváltás előtt is. Ő tudta, hogy mit vállal fel. És ez a Szent Háromságban meg lett tervezve. Még a kezdetekben. Mert az Ószövetséget, ha végignézitek, meg van végig profétálva, hogy ennek be kell teljesedni, hogy jön egy megváltó, aki bevégzi a megváltás művét, és megszerzi az örök életet, ami az első számú. Jézus volt az, aki értünk szenvedett, hogy megváltson minket a háromszoros átoktól, a szellemi halál átka, a betegség átkától, és a szegénység átkától. És nem csak ez a három volt, hanem Jézus saját magát feláldozta ahhoz, hogy magára vegye a bűneinket. Elhordozza annak ellenére, hogy ő büntelen volt. Mert Jézus büntelen volt. Nézzük meg a Titus igében. Titus 2.14. Azt írja, aki önmagát adta érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson magának egy saját népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Amen. Tehát ő volt az emberiségnek a helyettesítője, aki kifizette a bűnárát. Jézus hordozta el a bukásnak a következményét ebben a helyettesítő munkában. Ugye Ádám elbukott az Édenkertben, elkövette a bűnt, és ez az eredendő bűn volt, ugye a szellemi halál átka, ez volt az egyik. A bűn bejött a földre, mert hogy Ádám elbukott, az átok bejött a földre ezáltal, ezért jött a betegség, ezért jött a szegénység, és minden átok. De nézzük meg most Jézus szenvedését. Az írás megírja a fizikai szenvedését is, és a szellemi szenvedését, és természetesen, mivel mi szellemi lények vagyunk, és Istentől születtünk, ezért nekünk a szellemi részét kell megértenünk. A Zsoltár 22-es fejezet az egy előképet ad Jézusnak a fizikai szenvedéséről. A Zsoltár 22, 12-től 17-ig fogom az egyszerű fordításból felolvasni. Dühös bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok. Tátott szájon rohantak rám, mint zsákmányra az ordító oroszlán. Ugye a farizeusok, az írástudók, a rómaiak, a zsidók mind Jézus ellen voltak. És akik ugye megkínozták, megverték, ők mind rátámadtak. Olyanná lettem, mint a kiöntött víz, minden erőm elhagyott. Csontjaim kificamodtak, szívem megolvadt, mint a viasz, szájam kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem ínyemhez tapadt, bizony a halálporába fektettél engem. Kutyák gyűltek körém, a gonoszok csapata bekerített, átszúrták kezemet, lábamat. Csontjaim mind kilátszanak, ők meg néznek és bámulnak rám. A fizikai szenvedést írja le ez a fejezet. Ha mi is a kereszt mellett álltunk volna Péterrel, Jánossal és a többi tanítvánnyal, a többi emberrel, mi is csak ezt láttuk volna, a fizikai részét a szenvedésnek. Amit ugye a filmekben is látunk, csak a fizikai szenvedést látják az emberek, de aki már újjá van születve és az írást tanulmányozza, ő már belelát a filmeknek a mélységébe, a szellemi részébe. Az emberek azt gondolták, hogy Jézus a saját bűnei miatt szenved, hogy ő bűnös lett és ő saját bűneit hordozza, de ez nem igaz. Az Ézsaiás 53-as fejezete az a Jézusnak a szellemi szenvedését írja le. Ézsaiás 53-ban 3-as és a 4-es igét fogom olvasni, és végig fogunk rajta menni. Többféle fordításból nézünk igéket, mert nagyon mélyen szeretném ezt bemutatni nektek, amennyire csak lehet. Útát és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője. Pedig betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. Amen. Azt írja az ige, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. Akik a keresztnél álltak, egy ember sem tudta, hogy Isten éppen akkor foglalkozott Jézus szellemével. Hogy ő ostoroztatott, verettetett, kínosztatott Istentől. És ezt mind miértünk tette, mi helyettünk tette. Az ember minden betegségével és minden bűnével együtt foglalkozott vele. Minden bűn, minden betegség rá lett terhelve Jézusra. Az embereknek nem volt megértése arról, hogy ő a mi bűneinket, a mi betegségeinket vette magára, amit valójában Isten helyezett rá. Ezt többször meg fogjátok hallani. Így az ítélet nem ránk szállt, hanem Jézusra, ami miatt ő szenvedett helyettünk. Isten Jézus szellemére nem a fizikai betegségeket helyezte, hanem a betegségeknek a szellemi eredetét, mert mind a kettő szellemi eredetű, a bűn is és a betegség is. Isten úgy tekint a betegségre, mint szellemi dologra. Mondok egy olyan példát, hogy a depresszió milyen, ez egy példa. A gondolatokba jönnek rossz dolgok, vagy a pánikbetegség. Az egy olyan betegség, hogy gondolatokba jönnek, hogy most meg fogok halni, most ez a bajom, az a bajom. És az kiszokott hatni a testre is. De a gondolatba mind a szellemi dolgok jönnek a gonosztól. Mert ugye a gonosz is a szellemi oldalon van, csak ő a rossz oldalról van. Tehát ezek a rossz gondolatok, és a gondolatokat támadja az ördög is, és Istentől is a gondolatok jönnek, de jó oldalról, ami az írásból van. Sajnos sokan nem tudják értékelni azt, amit Jézus tett a mi érdekünkben a kereszten. Tovább lépünk Ézsaiás 53-ban az 5-ös, 6-os vershez, és ezt is az egyszerű fordításból folytatom. Bizony bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték össze őt. Békességünk büntetését ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. Mind a saját fejünk után mentünk. Szétszélettünk, és eltévedtünk, mint nyájtól a juhok, de az örökké való az ő vállára rakta mindannyiunk vétkeit. Amen. A mi bűneink szegezték át a kezeit és a lábait Jézusnak. Jézus testében fogadta a sebeket, a mi gyógyulásunk ára volt ez. Isten ezt a büntetést, amit nekünk kellett volna elhordozni, azt mind Jézusra helyezte, ezzel szerezte meg nekünk a békességet is. Jézus megfizette helyettünk a betegség, a büntetés és a békétlenség árát. Itt láthatjuk az elhangzott igékből, ugye az Ézsaiás 53-ból, 4-ből, 5-ből, 6-ból, hogy elsődlegesen a betegség problémájával foglalkozott Isten, majd a bűn problémájával. Tovább felolvasom az igéket, és amit szellemből kapok, átadom nektek belőle, és figyeljetek mélyen, az egyszerű fordításból olvasom, mert utána tudunk róla beszélgetni, hogyha ti kaptok valamit külön esetleg szellemből megértést. Az Ézsaiás 53-ban a 7-es verstől folytatnám, és végig viszem a 12-esig. Bántalmazták és megsebesítették, de alázattal viselte. Szó nélkül tűrte, s nem tiltakozott. Mint a bárány, ha levágni viszik, mint jó, mikor némán tűri, hogy nyírják. Jézus soha nem szólt vissza. Amikor kérdezték tőle, hogy te vagy a zsidók királya, akkor nem azt mondta, hogy én vagyok, és nem is kereste az igazát, hanem azt mondta az illetőnek, hogy te mondtad. És nagyon sok mindenre így felelt. Ő soha nem kereste az igazát. Jézus az egy bűntelen ember volt, és soha nem tudott senkit megbántani. Ő megtanított minket arra, hogy legyünk alázatosak. És mi igyekszünk arra, hogy minél alázatosabbak legyünk, és engedelmesek legyünk Istennek. És igyekezzünk átmenni helyzeteken, hitben megállva, és őrát tekintve, és bízzunk benne, hogy ő megsegít minket. Jézus mindig az Atya akaratát cselekedte. És ezt kéri tőlünk is. Erőszakkal fogták le, és igazságtalanul ítélkeztek fölötte. Kortársai közül senki sem értette meg, hogy népen bűnei miatt ítélték halálra, és írtották ki az élők közül. Ugye sokszor minket is igazságtalanul állítanak sarokba, amikor nem is tehetünk arról, amit mondanak ránk. Nagyon sokszor előfordul ilyen, mikor igazságtalanul ránk fognak valamit. De Jézus nem szólt. Gonosztevők között jelölték ki sírhelyét, de a gazdagok sírjába került. Megölték, bár semmi gonoszt nem tett, nem találtak hamisságot még beszédében sem. Dicsőség az Úrnak. Bizony az örökké való akarta összetörni őt. Itt is itt van az igében, hogy Isten akarta ráhelyezni, Isten helyezte rá a mi betegségeinket. Ő határozott úgy, hogy szolgájának szenvednie kell, és életét bűnért való áldozatul kell adnia. Azután szolgája meglátja majd utódait, akik mi vagyunk, az utódok. Hosszúra nyújtja életét, és sikerre viszi az örökké való akaratát. Lelke vajudása után látni fog, és elégedettség tölti be. Igaz szolgámat sokan megismerik, és ők is igazakká lesznek általa, mert vétkeiket szolgám viseli. Milyen jó, hogy megismerjük ezt az utat az írásból, és ez már az Ószövetségben megíródott. Mivel lelkét önként adta halálra, itt is megvan írva, hogy Jézus saját magát adta. Értünk. Tehát mivel lelkét önként adta halálra, és a bűnösök közé sorolták, mivel magára vette sokak bűneit, és a bűnösökért imádkozott, ezért jutalmat a hatalmasok között osztok neki, és osztályrészét a győzelmi zsákmányból a hősök között kapja meg, mondja az örökké való. Itt egy dologra kitérek, azt írja, a bűnösökért imádkozott. Találkoztam az egyik volt osztálytársammal, ő is hívő, és kérdezte tőlem, hogy van az, hogy, mert tudja, hogy börtönbe járunk szolgálni, és kérdezte tőlem, hogy Isten megbocsájt a gyilkosoknak? Mondtam neki, igen. Mondom, annyit kell tenned, hogy tekints a keresztre. Mit mondott Jézus az utolsó szavaiban? Akik meggyilkolták őt, akik keresztre feszítették, ütötték, verték, korbácsolták, mit mondott a kereszten? Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. És megértette, és örültem, hogy segíthettem neki. És mondtam, hogy a Máté 5.44-ben az van írva, hogy akik szidalmaznak, átkoznak, azokért imádkozzunk. És bocsássunk meg az ellenségeinknek. Tudom, hogy nehéz. Van egy másik drága testvérünk a börtönbe, aki azt mondta, hogy ő neki még mindig problémája van ezzel a megbocsátással. Mondtam, mindannyiunknak van vele probléma. Mert azért, ha valaki mélyen belemászik a másik lelki világába, és olyan súlyos dolgokat mond, amit nem kellett volna mondania, bizony tornáztatnunk kell a szívünket, a szellemünket, a lényünket, hogy meg tudjunk bocsátani igaz szívvel. És azt tudjuk neki mondani az utcán tiszta szívvel, hogy szeretlek, és nem testből. Bizony nem könnyű dolog. Tehát a Jézus szellemi szenvedése egy ember nem tudja fölfogni. Egy másik igében, az Izsaiás 52.14-ben megnézzük a miénkből, hogy hogy nézett ki Jézus a kereszten. Miképpen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázata, és alakja sem volt emberfiaié. Tehát nagyon eltorzult Jézus, és a szellemi szenvedéstől, a bűntől, a betegségtől torzult el. Egy másik fordítás, egy céljegyzetes Biblia egy nagyobb világosságot ad ezzel kapcsolatban. Új nemzetközi fordításban fogom felolvasni nektek. Miképpen sokan megdöbbentek rajta, mert annyira eltorzult képet mutatott az ő látványa, mintha nem lenne már ember, és az ő alakja már nem hasonlított az emberi formára. Az ember képtelen felfogni, hogy hogy történt ez az eltorzulás, hogy tudott Jézus annyira eltorzulni az ember bűneitől és betegségeitől, hogy ő már nem hasonlított az emberhez. Ha valakinek lelki és szellemi problémája van, az kiül az arcára. Amikor valaki súlyos beteg, és már az utolsó stádiumban van, ha nem is szól egy szót, se nem jajgat, és ránézel, akkor is látod, kiül az arcára az a fájdalom, az a kín, az a szenvedés. Hogy milyen szörnyűségek mennek végig az emberbe, és az csak egy pici mini töredéke Jézus szenvedésének. Úgyhogy nagyon-nagyon mélyen bele kell menni ezekbe a tanításokba, és az Ézsaiás 53-at többször elmondtam már, és Erzsébet előjárontól is hallottuk már többször ezt a tanítást. Annyira mélyen bele kell abba menni, és az úrvacsorába, hogy ennek a mélységét megértsük. És igazából megérintse a szívünket mélyen. A helyettesítő munkának az első lépése az volt, hogy Isten ráterhelte Jézus szellemére a világ bűnét, és minden átkot, amit olvastok az 5 Mózes 28-ban, le van sorakoztatva az összes látok, hogy aki, amit tett, hogy mit kapott érte. Az áldások is föl vannak sorakoztatva, de ott van az összes átok, és az átok az mind a pokolnak a terméke. A szegénység is, a betegség is mind a pokol terméke. A második lépés pedig az volt, hogy Jézus elhordozta mind az átkot, mind a betegséget, minden rossz dolgot, visszavitte a pokolba, a pokol mélyére. Az Ószövetségben megtalálható Jézusnak az előképe, amikor a törvény idején a bűnt ugye a pap egy áldozat, egy tiszta állatra ráolvasta. Bak volt a Jézus előképe, a bárány, az áldozati bárány. A puszta pedig a pokol volt, mert amikor ráolvasta a nép bűnét erre az áldozati bakra, utána kiküldték a pusztába. Tehát vigye ki a bűnt. Nem az embertől kérdezték meg, hogy mit tettél, mi a bűnöt, bocsássa meg az Úr, nem bántom a gyónást, de nem az embertől kérdezték meg az Ószövetségbe, hanem a bűnöket mind az áldozati bárányra tették rá. És ő kihordozta a bűnöket, és ez mind meg van írva. Elvitte a pusztába. A puszta pedig a pokolnak az előképe. És ugye a drága Jézusunk az új szövetségben, az új szövetség hajnalán Isten a bűnt nem csak ráhelyezte Jézusra, hanem bűnné tette őt. Bűnné tette őt, és az összes bűnt, az összes betegséget mind elhordozta a pokolba. A zsoltáros igéhez megyünk vissza, a 88-as fejezethez, ami egy előképet ad nekünk Jézusnak a helyettesítő áldozatáról a pokolban. Zsoltár 88-ban a 3-as, 6-os és 7-es ige. Az egyszerű fordításból hangzik el. Mert lelkemet elborítják a bajok, életem a halál kapujához érkezett. Bizony, a sírfenekére fektettél engem a mélységes sötétbe. Istenem, haragos kezed rám nehezedett, csapásaid elborítottak, mint haragos hullámok összecsaptak fejem fölött. A mi fordításunkból olvasnám tovább a 15 és 16-os ige verset. Nyomorult és halálra szánt vagyok, ifjúságomtól fogva viselem a te rettentéseidet, roskadozom. Által ment rajtam a te összes haragod, a te szorongatásaid emésztettek engem. Amen. A 15-ös versben azt írja az ige, hogy ifjúságától fogva, ifjú korától fogva viseli a terheket, a rettentéseit Istennek. Igazából Jézus nem azért jött a földre, hogy rózsaszín szőnyegen menjen, ahogy nekünk sem azt mondta Isten, hogy ha újjászületünk, befogadjuk az Úr Jézust a szívünkbe, akkor minden rendbe jön. Mert Heródes már, amikor csecsemő volt Jézus, már akkor meg akarta gyilkolni. Már onnan elkezdődött a rettentés, a próbák, a helyzetek, onnan elindult már. Amikor a Szent Szellem keresztséget megkapta a Jordán folyóban, amikor bemerítkezett, és Isten megáldotta őt, és a Szent Szellem reászállt, abba a pillanatban írja az ige tovább, hogy kivitte a Szent Szellem a pusztába, és az ördög megkísértette. Az is egy próba volt. Minket is azért kísért meg az ördög, sőt, van, amikor Isten teszi elénk azt a helyzetet, hogy vajon hitben át tudsz-e rajta menni. Kitartasz-e benne? Mert hogyha hisztek Istenben, mindannyian hiszünk, mert akik itt vagyunk, mindannyian hiszünk. És van egy hatalmas próba, amin már mindannyian átmentünk. Én hiszem azt, hogy mindenki győztesen jött ki a helyzetekből. Ha valakinek bármi, akár anyagi vesztesége lett, vagy bármi más vesztesége, ami anyagi, földi dolog, nem számít. Isten ott van akkor is. És ha Jézusra tekintesz, nem számít, hogy mit van, mit nincs. Te gazdag vagy az ő szeretetével. Te vagy az ő kincse, az ő gyöngyszeme. És ha rátekintesz, biztos vagyok benne, hogy ki fog menteni minden bajból, ahogy Jézus is végigment. És ő mennyi mindent megtett azért, hogy nekünk jó legyen. A Zsoltár 88.15-ös ige nagyon fájdalmas leírását találtunk, és ebben azt írja, hogy széttépettem, földre szórtak, átment rajtam minden szörnyűséged, szétszaggattattam, megsemmisített engem búsulásod folyója, le vagyok rombolva. Tehát teljesen a pokol mélyén van. Minden rá nehezedett. Az emberi elme ezt nem fogja fel, ezt a szenvedést. Az egyik legdrámaibb és legfigyelemreméltóbb esemény történt meg Krisztus helyettesítő munkája során a pokolban. Mert ez a mai tanításnak a címe. És ebbe szeretnénk mélyebben belemenni. A megváltás során a pokolba töltött 3 nap alatt Jézus alávetette magát a sátánnak. Teljesen alávetette magát a sátánnak, annak a szörnyű uralmának, amelyből végül győztesen jött ki, diadalmat aratott az ördög felett. Ugye mindannyian ismerjük az ördögnek az előéletét. Luciferből lett az ördög, ezt tudjuk. Lucifer az egy arkangyal volt a mennyben. Egy dicsőítés vezető arkangyal. Hát mondják, mindig azt mondják, mert Isten teremtette az ördögöt. Ez nem igaz. Lucifer arkangyalt teremtette Isten. De Lucifer, mivel magasabbra akart kerülni Istentől, fölé akart emelkedni, ezért gonoszszá vált, ezért Isten kivetette a mennyből. És Ádám bukásával Lucifer lett ugye a világnak az ura, e világ istene. De a sátán eddig mindig úgy tudtuk csak, hogy ez elvilág istene. Ugye 2 csoport van, az elveszettek és az újjászületettek. És akinek a szívébe az Úr Jézus van, azok urat váltottak, mert az Úr Jézus lett az uruk. Mert ugye ebbe a gonosz világba születtünk bele a sátáni természettel, mivel Ádámtól örököltük. De befogadtuk a szívünkbe az Úr Jézust, ezért urat váltottunk, és az Úr Jézus lett a mi életünk ura. Az elveszetteké még az ördög? Az elveszetteknek az ura, az ördög. A Kolossé 2.15 egy leírást ad nekünk, egy olyan csatáról, ami a pokolba történt, mielőtt Jézus feltámadt volna a halálból. Kolossé 2.15-öt felolvasom nektek, ami azt írja, lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által. Amen. Egy másik fordítás azt mondja, levetette magáról a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Visszaveti a sötétség seregeit. Ebből láthatjuk, hogy Jézus 3 napra a sátán fogságába került, mert a pokol minden serege ráakaszkodott. Az összes démon, az összes gonosz erő Jézuson volt. Az összes betegség és minden rossz dolog. A Lukács evangéliumot, ha megnézzük, abban is találunk egy leírást, hogy Jézus bement a sátánnak a házába. Lukács evangéliumban a 11-es fejezet, 21-22-es igeverse. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békessége van. Az erős fegyveres az a sátán. De mikor a nálánál erősebb, aki Jézus, reájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Amen. Szavakkal nem lehet leírni, hogy Jézus milyen haláltusán ment végig. Szenvedett a pokolba. Szenvedett. Majd Isten megszólalt, hogy elég. És hirtelen megigazultá tette, igazzá tette, és új életre kelt. Dicsőség az Úrnak. Jézus miután igazzátétetett és megelevenítetett szellemben, a sátán fölé kerekedett és az urává vált. Tehát mi, akik Jézusban vagyunk, mind tudunk uralkodni a sátán felett, mert megkaptuk a Jézusnak a nevét, mert megvan írva, hogy uralkodjatok-e név által. A Lukács evangéliumban van megírva 10.19-ben, hogy kígyókon és skorpiókon tapadunk a Jézus neve által, mert hatalmat adott nekünk az ő nevében. Átadta a hatalmat. Kígyókon és skorpiókon tapadunk, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nekünk. Tehát mindig imádkoznunk kell. Ha elindulnak a gyermekeink az útjukra, dolgozni ki vagy vissza, vagy elindulunk mi egy útra, vagy megyünk egy orvoshoz. Megköthetjük a gonosz minden erejét, mert ha egy eredményért megyünk, Istennél nincs lehetetlen, megváltoztathatja az eredményt. Mert a mi hitünk által meg tudunk gyógyulni, a mi hitünk által be tudjuk szólítani a világ gazdagságát, amit az ördög ellopott tőlünk. És ha Isten útján járunk, ha az igében járunk, megtanulunk az új életben járni. Az igaz úton járni. Folyamatosan arról beszélnek, hogy a másik mit csinál, a szomszédok. Vagy a faluba. Mert az egész falu már olyanokkal van tele, amit el se képzelne az ember. Hát kérdem én, elég, ha csak a szobába körülnéz az ember. Magába száll, hát nekem is van problémám, azt kéne helyre tenni. Nem mindig a másiknak a kertjébe keresgéni, kotorgálni, másik házatáján. Jézus azért jött, hogy megtanítson minket, hogy másokon segítsünk. Nem kibeszéléssel, hanem szeretettel. Mert ezért hívott el minket munkára Isten, ezért teremtett, hogy az ő akaratát beteljesítsük. És mi van a családokban? Állandóan veszekedés, civakodás, bántás, rugdosás. Csak a családokig kell elmenni, nem kell tovább. De mi akkor is a Jézusra tekintünk, mert ő kiment minket ebből. A Jézus nevében. És amin át kell mennünk, átmegyünk, és győzelmet aratunk. A zsidó levélből olvasunk igét, a 2.14-eset. Azt írja, A zsidó 2.14 második fele. A halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon tudni illik az ördögöt. Tehát Jézus legyőzte az ördögöt. Legyőzte a halált a Jézus nevében. Egy más fordítás azt írja, hogy ő semmivé tette a sötétség seregeit. Jézus vereséget mért az ellenségre. Megbénította a halálosztó erejét. Pátmos szigetén egy látomásban Jézus azt mondta Jánosnak, amit elolvasunk a Jelenések könyvéből. Jelenések 1-es fejezetben a 9-10-es igevers. Én az egyszerűből olvasom. Én János testvéretek vagyok Jézus által, és társatok a szenvedésben, a türelmes kitartásban, és a Jézussal való együtt uralkodásban. Patmos szigetére kerültem, mivel Isten beszédét és Jézust hirdettem mindenkinek. Ekkor magával ragadott a Szent Szellem, és elvitt az Úr napjára. Az Úr napja az az Úr jelenléte, az a látomás. Hátam mögül erős hangot hallottam, amely trombita hangjához hasonlított. És ezt mondta, amit olvasok a 18-as igéből. Halott voltam, és ímé élek, örökkön örökké, amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Amen. Amikor János Pátmos szigetére ért, nem tudom, hányan láttátok a filmet, most volt az apostolokról egy film, és azzal lett vége, amikor János a Pátmos szigetére kiúszott a vízből, és azt mondta, hogy köszönöm, Uram, hogy nem hagytál el soha. És dicsőség neki, mert akármilyen helyzetbe kerülünk, nem hagy el minket soha Isten. És azért került oda, mert Jézust hirdette. Amikor felvállalunk valamit, sokan vannak ellenünk. És az jutott eszembe, hogy most közelegnek a választások. Mennyi poszter ki van téve, hirdetés. Azok az emberek felvállalják annak a pártnak, hogy ahhoz tartozom. És ma reggel kaptam meg ezt az Úrtól, hogy ugyanolyanok ezek a pártok, mint ugye van a kereszténység, és van a vallás, van a kereszténység, és különböző felekezetek vannak, különböző nevű felekezetek, mert igazából mindenhol Jézust imádják. Ezek a pártok, ezek is különbözőek mind. De vajon végig gondolják-e, hogy hova tartoznak? És ugye ez a két összehasonlítás jött nekem, hogy milyen érdekes, hát akkor miért ne vállalnánk föl, hogy Krisztushoz tartozunk, ugye? Mert nagyon sokan, hú, hát te ide jársz, meg oda jársz, mindegy, hogy hova jár az ember, ha az igét tanulja. De felvállalja, hogy Isten az ő ura. És dicsőség az Úrnak, mindig megerősít ebbe bennünket. És azért vagyunk, hogy segítsünk az embereknek, mert bárhova megyünk és hirdetjük az igét. Akinek a szíve megnyílik, ő érzi azt, hogy Isten segíteni akar rajta, és rajtunk keresztül. És dicsőség neki. Tehát Jézus legyőzte a sátánt, és minden hatalmától megfosztotta. A kulcsok a szellemi hatalmat jelképezik. Jézus lett az Ura az egész pokolnak. Ő az életével fizette meg azt, hogy mi szabaddá válhassunk. Jézus nem önmagáért győzte le sátánt, hanem a mi érdekünkbe tette. A te érdekedbe, az én érdekembe és mindannyiunk érdekébe. Ez azt jelenti, mintha mi személyesen ott lettünk volna Jézussal együtt a csatában, és a sátán győzelmében. Most három ígét nézünk meg, végignézzük a folyamatot, hogy ez hogy történt, hogy vele együtt. Az első ige Galata 2.20. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amen. A következő a Kolosse 2.12. Eltemettetvén ő vele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból. Amen. És a harmadik, az Efézusi levélben van, a második fejezet 5-6-os verse. Minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Amen. Tehát Jézusban történt minden. Ő vele együtt történt. Isten úgy lát minket, mintha mi is ott lettünk vele. Tehát ő úgy lát, hogy mi is ott voltunk Jézussal együtt. Ezeken mind végigmentünk. Ez a győzelem ma is hozzánk tartozik a Jézus neve által. Ma a hívők azzal a hatalommal rendelkeznek, amit Jézus megszerzett a pokolban. Építsük ki a hitünket abban, hogy nekünk korlátlan a hatalmunk a sátáni erők felett, amikor Jézusnak a drága győztes nevét használjuk. Hallottam olyan bizonyságokat, és voltam is egy olyan bizonyságban, amikor egy autóval megy valaki, és akár egy vad ugrik elé, vagy majdnem belemegy a másikba, fékez, és egyből Jézus nevét kiáltsák, vagy valami baleset történik hirtelen, hogy az jöjjön ki a szánkon, hogy Jézus, Jézus, mert elég ennyit mondani, ő ott van. És az angyalai ott vannak abban a pillanatban, és segítenek. Nekünk szükségünk volt egy helyettesítőre, hogy valaki kifizesse értünk az árat, az emberiségnek a törvényszegésének a szellemi büntetését. Erre azért volt szükség, mert Ádám bűne hatalmat adott a sátánnak az emberiség felett az Édenben. A bukáskor, ahogy elmondtam már, Ádám szellemébe belekerült az ördög, a sátán természete. Tehát már nem volt kapcsolata Istennel. Innentől kezdve nem volt az emberben az isteni természet. Az ember hazuggá vált, és az ördög természetét az egész emberi faj megörökölte. És azért van most az a lehetőség, hogy újjászülettünk, szívünkben van az Úr Jézus, és így az ördög természetét el tudjuk az életünktől távolítani. A János evangéliumban azt mondja az ige, amelyet tökéletes képet ad nekünk arról, hogy mi történt az emberi fajjal, amikor elbukott Ádám törvényszegésének a következtében. János evangéliumhoz megyünk, a 844-es igéhez. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és a hazugság atya. Ezt írja János 8.44 az ördög természetéről, hogy akik azt a természetet öröklik, azokban ez a természet van sajnos. Az igazság szó az a valóságot jelenti. És egy nagyon szép kis kifejezést találtunk, amiben azt írja, hogy a sátán pedig a valóság hiánya, az igazság hiánya a sátán. A Róma 1.25 az egy másik fordításból olvasom el nektek, ami azt mondja az emberiségről, mert ők felcserélték Isten valóságát a nem valósággal. Ez a fordítás adja vissza az eredetit. Mindkét igében ugyanaz a görög szó szerepel, csak az egyikben igazságnak, ugye János 8.44-ben igazságnak mondja, a Róma 1.25-ben viszont valóságnak nevezi. És ez mind a kettő igében ugyanaz a szó, tehát ugyanazt jelenti. Ebből a két igéből láthat, hogy milyen állapotú a szellemileg halott ember. Elveszítette Istenhez való közeledésének a jogosultságát, ezért nem tud megállni igazként Isten előtt. Mert nincs Istennel szövetsége. Ugye, amikor sok ember hazudik, vagy ellene száll a másiknak, ellene megy. Amikor meg kell gondolni, amikor az ember hazudik, akkor Istennek hazudik. Egyértelmű, hogy a másik embernek is, de Istennek hazudik. Amikor megbocsátunk, Istennek is megbocsátunk, és a másik embernek is, mert odaállunk elé. És amikor hazudunk, Isten előtt hazudunk, és a másik embernek is. Ez a hasonlat jött nekem. Mi keresztények tudjuk érzékelni a világban, ha beszélünk valakivel, hogy az Úr Jézus szerint való-e. Elég, ha csak a szemébe nézel. Most egy olyan esettel találkoztunk, vagyis hát nem mi, hanem akik kijárnak ugye a Isten tiszteletre a börtönből, és mondja az egyik, hogy a cellában ugye különböző emberekkel vannak ugye összerakva, és gyilkolt az ember. És mondja, hogy a szemét látja, a szemében néz, és látja azt a gyűlöletet. Azt az élvezetet, ahogy elmondja, hogy csinálta meg a gyilkosságot. Tehát látja rajta, hogy tele van gonosszal. És ugye hát ő meg félelemben van egyértelmű, de mondtam, imádkozz érte. Azért vagyunk. Meg van írva az írásban, hogy akik hisznek, ördögöket űznek. Nyelveken szólnak. És bármi halálos tisznak, nem árt meg nékik. És mondtam, hogy, és imádkoztunk is azért az emberért, de mondtam neki, hogy imádkozz, az angyalok ott vannak, segítenek. A Jézus nevében. Úgyhogy meg lehet látni, meg lehet érezni, szinte az ember szívébe belehatol, amikor beszél valakivel, és érzi rajta, hogy az az ember tiszta szívű-e. Vagy csak testből van az, hogy ő mond valamit, vagy megölel, és érzed rajta, mint egy fadarab. Vagy éppen ránézés, na már meg találkoznom kellett ezzel a személlyel. Tehát vannak ilyen helyzetek, és ez így van. De mi szeretetet gyakoroljuk. Azzá lett az ember, amit Pál apostol is mond a Róma 8:7-ben. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Amen. A bukott ember természete szemben áll Istennel. Ellenséges vele. Ez megmagyarázza, hogy Istennek a megváltásban miért kellett biztosítani azt, hogy az ember megkaphassa az isteni természetet és az örök életet. Jézus minden emberért meghalt. Minden egyes emberért meghalt. Nem csak a választott népéért, nem csak a zsidó népért, hanem a pogányokért is. Minden emberért a földön, a világon. Ezáltal válik érthetővé. A Róma 4:25 szó szerinti fordításból olvasom. Ő átadatott a mi bűneink miatt, és feltámasztatott, és akkor mi zsidók és pogányok megigazítattunk. Akik elfogadják Jézust életük urának, azok igazként állhatnak Isten előtt. Az egyszerű fordításból fogom nektek felolvasni ezt a Róma 4:25-öt még, mert abban van egy jó rész. Neki ugyanis a bűneink miatt kellett meghalnia, és azért támadt fel a halálból, hogy mi Isten számára elfogadhatók legyünk. Amen. Tehát a megigazulás azt jelenti, hogy Isten elfogad bennünket, mert ő Jézus vérén keresztül lát minket, és nem a cselekedeteink alapján tekint ránk, hanem Jézus vérén át, amikor igazdá lesz a szellemünk. Mert Szentvér tisztító erejének köszönhetően a szellemünk az tiszta. Ugye van a szellemünk, van a lelkünk, a testünk. A szellemünk azonnal újjászületik, mikor az Úr Jézust befogadjuk a szívünkbe. Az elménket, a gondolkodást meg kell újítani Isten igéjével, és ezt mi tudjuk megtenni. A testünket viszont alá kell vetni a cselekedeteknek, a rossz cselekedeteknek. Jó cselekedeteket kell tennünk. A megigazultság azt a képességet jelenti, hogy megállhatunk az Atya előtt. Az Atya jelenlétében bűntudat, kárhoztatás és kisebb rendűségi érzés nélkül. A két szövetségben most megnézzük a megigazultságnak a jogi és a gyakorlati oldalát. Az Ószövetségben a választott népnek törvényes joga volt a szövetség minden áldására. Tehát minden áldásra joga volt. Ez a jogi oldal. de ezt csak úgy tudták birtokba venni, hogyha a körülmetéléssel szövetségre léptek Istennel, mert az ő szövetségbe így tudtak szövetségre lépni Istennel. Ez a gyakorlati oldala. Amikor Krisztus feltámadt a halálból, akkor a megigazultságot jogilag minden ember számára megszerezte. Elérhetővé tette minden ember számára. Az új szövetségben az örök élet abban a pillanatban a miénk lesz, amikor befogadjuk őt személyesen, elfogadjuk Jézus Krisztust a megváltónknak, és megvalljuk őt az életünk urának. Tehát Isten része az volt, hogy Krisztusban biztosítsa számunkra az örök életet, ez a jogi oldala. Az ember része viszont az, hogy elfogadja, vagy nem fogadja el. Elfogadja, vagy visszautasítja ezt. Ez a gyakorlati oldal. Tehát miután Jézus legyőzte, egy győzelmet aratott a pokolba, legyőzte Sátánt, az Atya igazzá tette őt szellemben. Majd új életet adott neki. Az 1 Péter 3.18-at nézzük meg. Hamarosan befejezem. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint az igaz, a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megölettetvén ugyan tesz szerint, de megelevenítetvén szellem szerint. Amen. Jézus volt az első szülött a szellemi halálból. Ő volt az első személy, aki valaha is újjá tudott születni. Jelenésekben nézzük meg az igét. Jelenések 1.5 azt írja, és a Jézus Krisztusról, aki a hű tanúbizonyság a halottak közül az első szülött, és a föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által. Amen. Jézus előbb újjászületett, majd azt követően támadt fel a halálból. Zsidó 1.5. Most egy kicsit szellőztetjük a Bibliát. Ez egy csodás ige, nagyon megszerettem itt most ezt az igét. Azt írja, én fiam vagy te, én ma szültelek téged. Ismét én leszek néki atya, és ő lesz néki fiam. Ez olyan gyönyörűséges rész, mert azt mondja, hogy ma nemzettelek téged. Ez a kifejezés az újjászületésre utal. De amikor azt mondja, ismét én leszek néki atya, ez azt jelenti, hogy Jézus nem csak szellemileg halt meg, elkülönült az atyától, mert a kereszten megtörtént ez is, amikor a pokolba lement. Tehát a szellemileg is eltávolodott Istentől, szellemi halottá is vált, és a teste is meghalt. Tehát a teste is tönkrement és meghalt. És milyen öröm volt az atya szívében, amikor visszakapta a fiát ő is, hogy ismét én leszek néki az atya, és ő lesz az én fiam. És milyen örömben van az atya, amikor minden napon szaporítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel, az Úr Jézus, a Szent Szellem, és hogy hogy örül, hogy milyen családja van. És testvéreim, tudjátok meg, hogy ez az igazi család, amiben itt vagyunk, Isten családja. A fizikai családunk is csodálatos és gyönyörű, de akik az Úr Jézusban vannak, mert bizony, a családunk is ott van. Ez a gyönyörű szellemi család. Jézus nevében. Ha Jézus nem vállalta volna a kereszthalálával a megváltást, akkor ma nem lenne lehetőség az újjászületésre. Mert ez a gyülekezetnek az alapja, az újjászületés. Mi újjászületettként ott állhatunk az Atya szeretetében, az Atya jelenlétében. Újjá lettünk teremtve Isten kegyelméből. 2 Korintus írja, 2 Korintus 5.17. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Amen. És ez az új teremtés olyan, amilyet a világ soha nem ismert pünkös napjáig. Dicsőséges nap lesz az, amikor a hívők megértik azt, hogy kik ők a Krisztusban. A pokolba töltött 3 nap gyümölcse az, hogy mi újjászülethettünk, a Szent Szellem templomává válhattunk, mert bizony mi vagyunk a Szent Szellem temploma. Az a hatalmas szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, mi bennünk lakik. Mert azt írja az ige, hogy annak a szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta az Úr Jézust a halálból. Ő világosságot ad az igéjéből, és megértést ad a szívünkben az Atya kegyelméről és szeretetéről, mert mindnyájanunknak meg kell érteni, hogy a nagyobb lakik bennünk, a drága Szent Szellem. És az utolsó igény, 1 János 4:4. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, vagyis a gonosz dolgokat, mert nagyobb ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Záró gondolatként ismét Reinhard Bonnkétól idéznék. Trón helyett kereszt. Jézus könyörületessége és megértése egészen lenyűgözte az embereket. Szavaitól tátva maradt a szájuk. Tömegek tolongtak körülötte, és azonnal trónra akarták emelni. Ő ezt visszautasította, helyette hagyta, hogy ellenfelei emeljék a keresztfára. Jézus megváltónak jött közénk, nem földi uralkodónak. Szabadító volt, nem lázadók vezére. Élete egészen rendkívüli volt. Ellenségei úgy gondolták, halálával lezárják az aktáját. Pedig valójában az csak a kezdet volt. Ezúttal olyan valakivel akadtak össze, akihez hasonlóval még sohasem volt dolguk. Jézus legyőzte a halált, kijött a sírból, halhatatlanságot öltött magára, felment Istenhez, a mennybe, és azt az ígéretet hagyta számunkra, hogy minden szem meg fogja látni őt. Jézus vissza fog térni.
Amen.
Legyetek áldottak! Előkészülünk az úrvacsorához.
Pál apostol nem volt ott az úrvacsorán Jézussal, de szellemből megkapta, hogy mi történt az úrvacsorán. Az 1 Korintus 11-es fejezetből olvasom fel az úrvacsorás igéket. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyetek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Törjétek meg a kenyeret. Köszönjük, mennyei Atyám, a drága megtört testedet, amit magunkhoz veszünk, és ezzel a gyógyulásunkat tesszük meg a Jézus nevében, mert a drága Úr Jézusnak a testében benne van a mi gyógyulásunk, mert az ő testen megtöretett értünk. És köszönjük, hogy ő hordozta ezeket a sebeket a Jézus nevében. Amen. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Köszönjük, Úr Jézus, a drága kiontott véredet, amely megszabadított minden bűntől, megtisztította a szívemet, és fehérre mosta a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám. Amen. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Amen.
Megköszönjük a házigazdáknak, hogy itt lehettünk. Énekeljük el a záróéneket.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúrjon bennünk, szeretet öltsön be minket, hadd ezt nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szívben, mindnyájan egyen bennem, lobbantsa ránkra szívünket, szeretetet,
csoddal megyünk, megyünk innen el, véged énekelünk, boldog életed, maradj mindig velünk, ha útra kerünk, őriz életünk minden nap. Vidáman boldogan, maradj mindig velünk, ha útra kerünk, őriz életünk minden nap, minden nap.
Járjatok a feltámadás örömében!
Halleluja!